8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország, ez nagy előrelépés a március végi 44 napos mélyponthoz képest, tette hozzá Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kiemelte, a kormányváltás után első miniszteri rendeletével részben felszabadították a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. Azóta a piaci helyzet kedvezőbbé vált, így megkezdődhetett a tartalék gyors visszapótlása. Az év elején felszabadított kőolaj teljes mennyiségét már visszatöltötték. A következő hónapokban a téli minőségű gázolaj gyártásának megindulásával folytatják a feltöltést. Az ágazat szereplőivel közösen azon dolgozunk, hogy a kötelezőnél is nagyobb biztonsági tartalékkal garantáljuk a magyar emberek zavartalan üzemanyag ellátását, fogalmazott a miniszter. Kapitány István posztjában jelezte, hogy jól állnak a földgázkészletekkel is, a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően készülnek a hidegebb hónapokra. Újabb 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló kormányhatározat megjelent a Magyar Közlönyben. A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek. Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható, és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata. A kormány felkérje a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere a Magyar Vöröskereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy a következő napokban szánjanak időt a véradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu/időpontfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon lehet tájékozódni. A nyaralásra utazók mintegy fele továbbra sem köt utas- vagy balesetbiztosítást, pedig egy hirtelen betegség, baleset vagy akár egy elveszett poggyász nem csak kellemetlen, hanem komoly, akár milliós többletköltséget is hozhat. A tavaly nyári szezonban 9,5 millió forintos kárkifizetés is előfordulhat, közölte az MBH Bank. A bank egy online kutatása azt mutatja, hogy a lakosság mintegy fele nem rendelkezik a bankszámlájához vagy bankkártyájához kapcsolódó biztosítással, és mindössze 30%-uk köt minden alkalommal külön biztosítást utazás előtt. A magyarok átlagosan 545.000 forintot terveznek költeni idén nyaralásra, ami emelkedés az előző évhez képest. A külföldi utazások esetében ez az összeg még magasabb, átlagosan meghaladja a 719.000 forintot. A megkérdezettek 59%-át még nem érte komolyabb probléma utazás során, a többiek körében a leggyakoribb kellemetlenség a jelentősebb járatkésés. Emellett nem ritkák a betegségek, balesetek, illetve a poggyász és iratvesztéssel kapcsolatos esetek sem. A Tesztpálya című magyar koprodukciós kisfilm is versenyez a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon az Horizonti rövidfilmes szekcióban. Adta hírül a Film.hu. Mint írták, az Horizonti rövidfilmes versenyprogramját pénteken hozták nyilvánosságra, ebbe a mindössze 13 alkotást felvonultató válogatásba került be a Tesztpálya című többségében magyar alkotók közreműködésével készült magyar-angol-amerikai koprodukció is. A programban olasz, ausztrál, csilei, amerikai, ír, brit, francia és görög alkotások is szerepelnek.
Az időjárásról.
A napsütést egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők, eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északi szél élénk, néhol erős lesz. Napközben 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban 9 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, hétfő délután 28-33 fok valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek. Tudd, hogy minek van épp itt az ideje. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Prédikátor könyve 3. fejezet 1. vers. Élet céljaid egy konkrét időszakhoz köthetőek, azaz kezdetük és végük is van. Isten terveinek némelyike rövid idő alatt megvalósítható, másokhoz egy egész élet szükséges. Nem leszel örökké képes megtenni, amit ma teszel, vagy legalábbis nem ugyanolyan mértékben. Életed végéig tartson ki erőd, mondja a Biblia az 5 Mózes 33.25-ben. Ezért vált az edzői hivatásra sok világklasszi sportoló. Íme 3 fontos alapelv. Először is légy tisztában azzal, hogy milyen időszakban vagy, és hozd ki belőle a maximumot. Másodszor, amikor véget ér az egyik időszak, méltósággal lépj át a következőbe. Harmadszor, bármely időszakban légy is, tanuld meg élvezni. Figyelj meg egy érdekes jelenséget. Elizeus felvette Illés prófétai szolgálatát jelképező palástját, de arról sehol sem olvashatunk, hogy bárkinek is továbbadta volna. Ám amikor Pál ruházta fel az erejével Timóteust, nem ért véget ennyivel a történet. Ezt mondta neki az apostol, amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Timóteus azért 2. levél, 2. fejezet, 2. vers. Pál nem siránkozott amiatt, hogy kifutott az időből, hanem örömmel töltötte el a tudat, hogy Isten segítségével teljesíthette a megbízatását. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája. Timoteushoz írt második levél, 4. fejezet, 7. és 8. vers. Tudnod kell, hogy Isten csak ahhoz az időszakhoz ad kegyelmet, amelyikben éppen vagy, és amikor véget ér, az arra vonatkozó kegyelem már nem kísér tovább. Figyelj hát jól, és tudd, hogy mikor kell tovább lépned. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, 2026. július 12-e vasárnap van, ez a Kontinentális reggeli, az Európa Rádió délelőtti magazin műsora, a szerkesztő műsorvezetőt Hornyák Zoltánt hallják. A meteorológusok szerint mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat, erre észak-keleten-keleten van a legnagyobb esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok. Most pedig következzen a mai kínálat 9 óráig. 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbi Kibétel református szeretetotthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából júniusban hálaadó Isten tiszteletet tartottak az otthon lakóinak, valamint a Mezőcsáti Református Énekkar közreműködésével a Nemesbi Kireformátus templomban. Az alkalom végén a szeretetotthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új, több mint 30 fős épület szárnynak. Az alkalmat szeretett vendégség koronázta meg a község művelődési intézményében. Az eltelt 30 évben több mint 400 idős ember lakhatását tudták biztosítani az otthonban, melyben elesett, súlyos állapotú vagy egyedülálló időseket gondoznak a nap 24 órájában. Az ország egész területéről, például Miskolcról is fogadnak idős embereket, de a lakók többség a település 30-40 kilométeres vonzás körzetéből érkezik az intézménybe.
A segítségnyújtás azoknak, aki erre van szükségük, de ezzel együtt az, aki református intézményben dolgozik, annak tudnia kell, hogy ez a segítségnyújtás, miután az emberek fájdalmát, szenvedését enyhíti, ezáltal Isten országát is építi, már itt ezen a földön.
És hallhatnak arról is, hogy Szikszó 1588 a Rákócziak csillaga címmel jelent meg kiadvány a szikszói csatáról. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be. Az író történelmi regénye az egész török hódoltság idejét bemutatja. Elkalauzolja az olvasót abba a világba, illetve a borsodi, abaúi területekre. A történész végzettségű újságíró bemutatóján elhangzott, hogy számos levéltár segítségét, történészek útmutatásait, kutatásait kapta meg.
Ez a 15 éves háború előtti korszaknak a legnagyobb csatája volt, és legnagyobb magyar győzelme, ami sajnos Szikszón kívül kevésbé ismert manapság.
Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a nemesbiki Bétel református szeretetotthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó istentiszteletet tartottak az otthon lakóinak, valamint a mezőcsáti református énekar közreműködésével a nemesbiki református templomban. Az alkalom végén a szeretetotthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új 32 fős épület szárnynak. Az alkalom szeretett vendégség koronázta meg. Az eltelt 30 évben több mint 400 idős ember lakhatását tudták biztosítani. Elesett súlyos állapotú vagy egyedülálló időseket gondoznak a nap 24 órájában. Az ország egész területéről, például Miskolcról is fogadnak idős embereket, de a lakók többsége a település 30-40 kilométeres vonzás körzetéből érkezik. Sütő Dávid Peli összeállítását hallják.
Barna Sándorral, Tiszáninneni Református Egyház kerület püspökével beszélgetek. Püspök urat, hogyan érinti lélekben, hogy itt egy alapkövet raktunk le, illetve hogy ugye az itteni idősök otthon, nemesbik idősök otthon a 30. évét ünnepli.
Háladással a szívemben, hogy részes lehettem ennek a mai hálaadó alkalomnak, hiszen ebben nem csak a múltért adtunk tehát hálát, hanem reménységgel fordulunk a jövő felé is. És a 30-as szám számomra azért is fontos, mert 30 évvel ezelőtt kezdtem én is a lelkipásztori szolgáltam, ez nincs ez közvetlen kapcsolatban ezzel az alkalommal, de átérzem azt, hogy mennyi minden történt ezek alatt, egy nemzedékváltás, valóban volt mélység, magasság, gazdasági mélység is, egészségügy, itt gondolok itt a járványos helyzetre, ami nyilván egy otthon számára kihívás volt, és hát próbálom úgy látni az otthon életét, hogy ott nem csak egy napi rutin van, nem csak épület van, hanem Isten hordozó szeretete, amiről szerettem volna a meghívóni szereplő Zsoltár, 28. Zsoltár szavaink által bizonyságot tenni.
Hogyan látja az egyházkerület az idősekre, hogyan tud odafigyelni, miként tudja ezt a szolgálatot ellátni az egyházkerület?
Azért fontos szolgálat ez, hiszen a szószékről hangzott a szó, az ige a hordozó szeretetről, és itt tulajdonképpen cselekvéssé válik. Isten ránk bízza, szívünkre helyezi, hogy álljunk oda árvák, közvegyek, gyöngék mellé, legyünk az ő eszköze ebben.
Viktor Dániellel, a Bétel Református Szeretet Otthon intézmény vezetőjével folytatom az összeállítást. 30 éves az intézmény. Hogyan indult, milyen célokkal indult el ez az intézmény?
Hát a templomban már említett Komlósi Károly volt akkor a gyülekezet lelkésze. Ő ajánlotta ezt az épületet az egyházkerületnek megvételre, vagy valamilyen külföldi kapcsolatnak megvételre, mivel hogy üresen állt és látták a romlását, és fájt a szívük miatta, mert ezt a helyi közösség halálkában építette. Az akkori főgondnok Szabó Dániel kijött, megnézte, és aztán látták, hogy ebből lehetne egy öreg otthont kialakítani. Szükség már akkor is volt, és látszott az akkori társadalmi helyzetben is, hogy egyre több idős van magányosan szükségben, és hát így indult el 1996-ban az otthon.
Körülbelül mennyi lakóval indultak, és most nagyjából jelenleg, amikor most a 30. születésnapját tartják az intézménynek, mennyien vannak most?
Hát az első évben 28 férőhelyen indultunk. Két éven belül 56-ra sikerült a tetőtér beépítéssel a férőhely számot bővíteni. Pontos számot nem tudok mondani az elmúlt 30 évről, de több mint 400 élet fordult meg nálunk.
És most jelenleg mennyien lakják, most jelenleg mennyien vannak, akár dolgozókkal együtt, akár bentlakókkal együtt, körülbelül mennyien vannak itt?
Hát 58 lakónk van, tehát házzal működünk, és 32 munkatársunk. Ebben benne van a gondozói létszám, a technikai létszám, az adminisztrációs létszám.
Hogyan van kialakítva, miként képzeljük el, hogyan tudnak itt az idősek élni, milyen körülmények között?
De elég egyszerű épületszerkezetünk van, egy középfolyosós háromszintes épület, a földszinten inkább kiszolgáló egységek vannak, iroda, konyha, étkező. Az első emeleten és a tetőtérben van 41 szobánk. Ebből 27 egyszemélyes, egy négy személyes és egy három személyes. A szobák a folyosóról jobbra-balra nyílnak, a komfortot a szobában levő mosdókagyló jelenti hideg-meleg vízzel, de a komolyabb tisztálkodásra, a vécére közös helyiségbe kell menni, ami a épület derekánál, a lépcsőház két oldalán található.
és milyen programokat szoktak szervezni, a református szellem miként jelenik meg itt az idős otthonban.
Értem a kérdést, tehát nem vagyunk csak reformátusok számára nyitott otthon, bárkit fogadunk, legyen katolikus, legyen felekezeten kívüli, ateista, missziói területnek látjuk az időseket is, és hát az életet is ehhez rendezzük be. Minden reggel 7:30-kor egy áhítattal kezdődik az élet. Aki szeretne részt venni rajta, tehát semmiféle erőszak ebben nincsen. Erőszak abban van már, hogy a reggelit meg az ebédet is igével és egy étkezés előtti énekkel kezdjük meg. Ott már az is kell hallja az igét, aki esetleg önmaga nem ülne be az áhítatra. Nyilván a hétközbeni foglalkozások, programoknak is van lelkisége, közös éneklések többnyire egyházi énekekkel, vagy új énekek tanulásával történnek. Ahogy a templomban is említettem, gyakran előfordulnak nálunk gyülekezeti látogatók, akik szintén hozzák a maguk lelkiségét. Rendszeres alkalmak vannak az otthonban, vasárnap istentisztelet, kedden bibliaóra.
És ezen túl milyen programok, milyen foglalkozások vannak, úgymond az idősek mivel tudják eltölteni az időt idebent?
Minden napra kínálunk valami praktikus dolgot, vagy kétkezi, vagy pedig valami szellemi lehetőséget. A közös filmnézés, a közös torna, a konyhába való besegítés esetleg, ez is egy lehetőség. Van egy kertünk itt a hátunk mögött, nem látszik a rádióban, de annak a kezdeti munkái most már leginkább csak a gyengeség, erőtlenség miatt, de a magvetés, a palántanevelés, ebben még sokan részt vesznek.
Intézményvezetőként ön hogyan éli meg, hogy az maga az intézmény 30 éves lett, lelkiekben hogyan csapódik le ez önben?
Hát ha visszagondolok a 30 év előtti helyzetre és a mostani tapasztalataimmal, akkor örültség volt ebbe beleállni. De Isten tudja, hogy kit mire tud használni, vagy milyen hiányosságokat is ki tud pótolni és kiegészíteni, úgyhogy így történt, hogy annak ellenére, hogy itt vagyok, itt voltunk, Isten mégis meg tudta áldani ezt a helyet, és még jó dolgok is történtek.
Jövővel kapcsolatban, ugye itt ma egy alapkövet is elhelyeztek. Ez miről szólt, mi kapcsán helyezték el ezt az alapkövet?
Az utóbbi évtizedben, vagy már régebb óta is óriási igény van a demens idősek elhelyezésére. Népbetegségé vált a demencia. Nagyon színes, sokféle, és a családok ezt már önmagukban nem tudják megoldani. Tehát nagyon sok családnak a teherbíró képességét haladja már meg az idősek otthoni ellátása, felügyelete, és ezért akartunk egy demens részt építeni, ami igazán nekik való, az ő speciális kívánalmainak megfelel. Tehát ez volt az alapmotiváció. Emellett persze más részről is van igény. Decemberben 240 körül volt a várakozók száma. Nyilván ezt évről évre megrostáljuk, végig telefonáljuk, és akkor kiderül, hogy hát csak 170-en vannak már.
A jövőbeli tervekkel kapcsolatban az új épületrész, vagy az új épület mikorra készülhet el, hogyan fog kinézni, milyen tervek vannak?
Jelen pillanatban a tervezők dolgoznak még. Már a vázlatterveket három ízben bemutatták, átbeszéltük, csiszolgattuk, tehát most már a kiviteli terveken dolgoznak, és ha Isten segítés élünk, remélem, hogy 2027 év elején el tudjuk kezdeni a kivitelezési munkákat. Hát a mai korban ezt egy év alatt illik befejezni. Tehát 2027 végén, 28 elején remélem, hogy ki tudjuk nyitni az ajtót.
Milyen örömei, milyen nehézségei voltak ennek a 30 évnek, milyen mérföldkövei, de főleg milyen nehézségek, milyen örömök érték itt akár intézményvezetőrat, vagy az itt dolgozókat?
Hát a nehézség az mindig az ismeretlenből jön. Úgy indult el az otthon, hogy sem a munkatársaknak, sem nekem nem volt tapasztalatom egy ilyen intézményi létről. Úgyhogy testvérintézményben töltöttünk el egy hetet Budapesten, és ott ismerkedtünk valamennyire azzal, hogy mi is vár ránk. És hát persze korábban is voltak munkatársaim, akiknek nekem kellett megmondanom, hogy mi az előre, mi a dolguk, de sokkal kisebb létszámban. És hát az emberekkel való együtt munkálkodás soha nem könnyű, ezt mindenki tudja. Ebbe is bele kellett tanulni. Úgy szeretni őket, hogy mégse egy szigorú, durva főnök legyek, kiabálós, de azért mégis elérjem azt, amire el akarunk jutni. Ez egy nagy kihívás. Voltak aztán külső kihívások is, ahogy a templomban említettem, a különböző ellenőrzések ránk szakadtak. Volt, amikor jogosan volt, amikor talán túlzott szigorúsággal és ránk figyeléssel éltek a hivatalok. éppen azért, mert egyházintézmény vagyunk, nem akarok áldozatot játszani, de így éltük meg. Sokféle helyzettel találkoztunk az idősek életében is, akik mind különböző környezetből háttérrel jöttek, őket megismerni, megpróbálni személyes szólóan gondozni, vagy legalább valamennyire úgy igazítani az életkörülményeiket, az infrastruktúrát is, meg az életet is, hogy ez ne egy intézményes, kollégista dolog legyen. Hát ezek nehéz dolgok. Mégis, ha azt érzik, hogy szeretettel történik a dolog, még az is, ha esetleg az ember meg kell mondjon valamit, hogy ez így nem helyes, máshogy csináljuk, tud működni.
Dr. Cibere Károllyal, Magyar Református Szeretetszolgálat főigazgatójával folytatom az összeállítást. Milyen szerepet, mit is töltenek be itt az idősek otthona részére, hogyan foglalkoznak vele?
Az idős otthon általában és a református egyházban alapvetően három üzenetet hordoz, hiszen a nem csak ápol és gondoz és segít szociálisan rászoruló emberek számára, hanem az egyházi intézményeknek mindig van egy két további fontos szolgálata. Az egyik tehát közvetlen a segítségnyújtás azoknak, akik erre van szükségük, de ezzel együtt az, aki református intézményben dolgozik, annak tudnia kell, hogy ez a segítségnyújtás, miután az emberek fájdalmát, szenvedését enyhíti, ezáltal Isten országát is építi már itt ezen a földön, hiszen a minden egyes ápolás, minden egyes segítségnyújtás valójában bizonyságtétel az élő Úrról. És minden ilyen bizonyságtétel ahhoz vezet, hogy minden intézmény egy lelki épületté válik, tehát ahogy most letettük az alapkövet, és lesz majd egy csomó beton odaöntve, azok mind holdkövek lesznek, de abban a pillanatban, hogy ez el fog indulni, annak idején majd a szolgálat, reménység szerint néhány év múlva, és ahogy mostani intézményben is folyik a szolgálat, az valójában nem kő és fa, hanem valójában élő kövek épülnek lelki otthonná. Minden református intézmény, amely időseket segít, valójában így biztosít lelki otthont a benne élő idősek számára. A harmadik szintje a segítségnyújtásnak, vagy a szolgálatnak az, hogy a minden ilyen intézmény és minden szeretett szolgálat munka valójában nem csak Isten országát építi ezen a földön, hanem előre mutat a mennyei Jeruzsálemre, mert hogyha itt csökkentjük az emberek fájdalmát, szenvedéseit, gyászát, és velük osztozunk, és a fájdalmak elhordozásában, azzal mi mindig előre mutatunk a mennyei Jeruzsálemre, ahol már nem lesz fájdalom, nem lesz szenvedés, nem lesz könyv, nem lesz gyász. Tehát a református szeretetszolgálati intézményeknek mindig ez a hármas küldetése van. A konkrét ember konkrét helyzetében helytállni, segíteni, osztozni, közösséget vállalni vele, másodjára Isten országát építeni és bizonyságot tenni a bennünket körülvevő világnak és társadalomnak, a harmadik pedig felmutatni azt az élő reménységet, ami majd a mennyben vár ránk.
Főigazgató úr, lelkiekben hogyan éli meg ezt a mai alkalmat, hogy itt a Nemesbiki idős otthon a működésének 30. évét töltötte be?
Mindenképpen megilletődöttséggel és hálaadással, hiszen egyik oldalról mindig egy fontos dolog, hogyha az Úristen megengedi egy kerek évforduló megérését, az mindig azt jelenti, hogy azzal a kötelezettséget is ad. Azt a kötelezettséget, hogy visszatekintsünk erre az útra, visszatekintsünk arra, hogy mennyi minden változott. Az idősek, akiket segíthettünk, mi magunk, az egyház, a társadalom, minden. Egyedül egy dolog volt ugyanaz, mint akkor, mint most, az Úr. Ahogy én idéztem a köszöntésemben is Mikás próféta könyvéből, amikor Isten azt mondja, hogy én nagyon sokat változtatok, de én ugyanaz vagyok, ugyanaz maradtam, én változatlan vagyok, és nekünk ez volt a legfontosabb. A másik pedig a hálaadás, hogy mi minden mentünk keresztül ebben a 30 évben, és hogy mi mindent engedett meg Isten, hogy ezekből minden nehézségben, minden megpróbáltatásban elrejtette a, nem csak a kimenekedést, hanem a gyarapodást és a növekedést. A harmadik dolog pedig az volt, hogy minden emlékezésben valójában az van benne, hogy láttatni kell azt, hogy ez az intézmény akkor épült a 90-es években, amikor nem volt uniós csatlakozás és támogatás, és nem voltak hazai állami források, idős otthonok, nem volt működési támogatás, normatív támogatás, és nekünk ma élő szolgálatvezetőknek és szolgálattestvéreknek, ahol már van állami támogatás, és vannak különböző lehetőségek, sokkal nagyobb nyitott tér van az egyházak számára a szolgálat építésére, indítására, működtetésére, mint annak idején. Nekünk mindig nagy-nagy hálával kell emlékezni eleinkre, akiknek nem adatott ilyen kedvező feltételrendszert, mégis a hit bátorságával, és csak két dologra néztek, az egyik a nyomorult ember, a másik pedig Krisztus. És ez a kettő nekik elegendő volt arra, hogy elinduljanak. Nagyon sokat látunk, sok olyan gyülekezetet, sok olyan testvért az egyházban, aki csak a körülményekre néz, csak a habokra, csak a hullámokra, de arra, hogy a csónakban ott van Krisztus, arra nem. Ez az intézmény és ennek az indítása 96-ban pontosan erre utal, hogy ne nézzünk a habokra, ne nézzünk a körülményekre, egyedül a rászoruló emberekre nézzünk, a terheket cipelő, nyomorúságos helyzetben lévő emberekre nézzünk, az akadályozott, nagyon nehezen ápolási, gondozási szükséglettel rendelkező idősekre nézzünk, és Krisztusra.
A szeretett szolgálat nagyon sok fajta típusú missziót teljesít, ha mondhatjuk így, az idősek ellátása mennyivel másabb a többitől, mennyivel különlegesebb, mi mást igényel esetleg?
Több szempontból is eltér, vagy különleges, vagy külön hely, inkább úgy mondom, külön helyet igényel, vagy jelöl ki az egyház szeretett szolgálatában. Egész egyszerűen azért, mert a jelenleg diakoni intézmények által ellátott embereknek, ugye 73 ezeren vannak ma, a 148 gyülekezet, és ugyanatt megyék, kerületek által ellátott emberek száma, ennek fele idős. Ez azt jelenti, hogy amikor a gyülekezetek, hogy az egyház bármely testülete elindul a szociális segítségnyújtásban, az intézményes diakoniai szolgálat építésében, akkor döntően a legtöbb esetben az esetek túlnyomó részében az idősek iránti elkötelezettség mozgatja. Az idősek iránti szolgálat a legősibb, a leghagyományosabb, a legkomolyabb tradíciókkal rendelkező szolgálat a gyülekezeti diakóniában is, és az intézményes diakóniában is. Nem csoda, hogy amikor elkezdtek nyílni a lehetőségek, akkor a házi gondozás, az idősek napközi ellátása és az idős otthonok szinte robbanásszerűen fejlődtek több ütemben. És így értünk el oda, hogy ma Magyarországon a 60 ezer idős otthoni férőhelyből 6 ezeret református gyülekezetek működtetnek, tehát a teljes idős ellátás 10%-a református egyház által fenntartott, ami csak hálaadással lehet. Ez is olyan nagy felelősséget is jelent, hogy folyamatosan fejlesszük ezeket a szolgálatokat és ezeket az intézményeket, hogy minél jobb és jobb ellátást tudjunk nyújtani. Ezért van a megkülönböztetett jelentősége. A másik, ami miatt megkülönböztetett jelentősége van, hogy országosan a 60 ezer férőhelyre 43 ezeren várakoznak. Tehát nincs még egy olyan területe a szociális ellátórendszernek Magyarországon, ahol egyrészt már most jelentős hiányokkal küzd az ellátórendszer. Tehát majdnem annyian várakoznak, mint ahányan bent laknak. Ez azt jelenti, hogy nagyon komoly krízis van, hiszen több tízezer, de százezer felül van azonnak az idősenek a száma, és semmilyen intézmény ellátást nem kapnak. Tehát a családjuk pedig szinte tehetetlenül küzd azzal, hogy anya vagy apa demens, anya vagy apa gondozásra szorul, szakápolásra szorul, beszorult a krónikus ágyra a kórházban, már szeretnék kipakolni, és akkor hogyan tovább, és napi 5 telefon kapunk. Elképesztő. Svájcban ki a 100 férőhelyre 184-en várakoznak. Tehát elképesztő már, ami most van. A másik pedig az, hogy ugye elindult az idősödési folyamat Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy kb. 2030-40 környékén nagyon komoly. Akkor nagyon sok, tehát a 70-ben születettek, a Ratkó unokák ugye akkor fognak belépni a 65 éve felüliekbe, az időskorba, és azt követően 40-es években egy elképesztően nagy demográfiai nyomás fogja az idős rendszert érinteni, és a mai rendszer sem szerkezetében, sem mennyiségében nincs erre felkészülve. Ezzel az átadóval és ezzel az alapkövetéttel mi ezt szerettük volna jelezni, hogy az egyház már most készül erre az időszakra.
Viktorné Kardosarikával, a Nemesbiki gyülekezet lelkészével, tiszteltes asszonnyal folytatom az összeállítást. Ez a mostani alkalom lelkiekben hogyan érinti tiszteltes asszonyt, hiszen ha jól tudom, itt a riport előtt elárulta nekünk, hogy egy-két hónap csúszással szinte az alapításkor itt volt. Miként éli meg ezt a 30 éves időszakot?
Az én szívemben is hála-hála. Hála van, sokszorosan. Szerintem majd inkább este, amikor elcsendesedünk, akkor fogjuk ezt jobban átgondolni otthon a párommal együtt, akivel voltak éppen mi együtt dolgozunk, munkálkozunk itt a Szeretet Otthonban. Ő foglalkoztatást szervez az időseknek mentálhigiénés területen. Én pedig az intézménynek a lelkésze vagyok az alapítástól kezdve, de mindig is informálisan működött ez a dolog. Tehát voltak éppen úgy kezdődött, hogy az intézmény vezető Viktor Dániel megfogalmazta az igényt, és ez el is hangzott itt az ünnepségen, hogy ez az intézménynek az alapja, hogy minden nap legyen ige, szóljon az ige a Szeretet Otthonban, és először így felváltva futottunk ki, hamarabb ért oda, vittük a napi igéket, aztán nagyon hamar úgy történt ez, hogy rajtam maradt természetszerűleg. Én boldogan mondom, hogy 30 éve minden hétköznap, minden reggel együtt kezdjük a napot az idősekkel, 7:30-tól 8-ig reggeli áhítat, kedden van bibliaóra külön, és vasárnap Isten tisztelet, ünnepeinket, hétköznapjainkat párhuzamosan éljük meg, ugyanúgy, mint a gyülekezet. Minden ugyanúgy történik a Szeretet Otthonban, mint a gyülekezetben, annál is inkább, mert amikor ez az intézmény elindult az útján, akkor még nagyon erős hátterű gyülekezeti tagok jöttek Miskolcról többségében és környékbeli gyülekezetekből. Ez lehet, hogy mára változott egy kicsit, és már nem biztos, hogy mindenki gyülekezetből érkezik, sőt, talán túlnyomóan nem, de ez a hagyomány megmaradt. Nálunk reggel szól az ige a Szeretet Otthonban, és mindig mondom az időseknek, amikor egy kicsit olyan fáradtak, és talán olyan egyforma úgy tűnhet. Milyen jó, hogy aki kint az utcán közlekedik, elmegy az otthon előtt a járdán, megáll, beszélget a bolt előtt, hiszen átelemben egy kisbolt is található, azt hallja, hogy mi itt énekelünk és imádkozunk. És lehet, hogy megkérdezi, hogy milyen okuk lehet nekik énekelni, amikor itt az életük végét töltik, azért ezt ki kell mondani, azok, akik ide bekerülnek, ki hány esztendőt kap még Istentől, de igenis van a megújuló szeretet felett örömünk minden nap.
Ön lelkészként már említette, hogy milyen szerepet tölt be a gyülekezettel, hogyan tudnak itt szolgálni, milyen missziót teljesítenek, a gyülekezet hogyan kapcsolódik be a Szeretet Otthon életébe.
Kellett a gyülekezetet érzékenyíteni, talán ezzel kezdem, e felé, az ügy felé, vagy a szolgálat felé. Lehet, hogy az is egy terhelt háttere ennek, hogy a szomszédos településen, Helyőbábán egy pszichiátriai otthon működik. Egy nagy létszámú pszichiátriai otthon, és a kezdetekben végig suhant azért itt a kisfaluban, Nemesbéken a gondolat, hogy majd hasonlóképpen alakulhat itt is a helyzet. Nyilván a helyőbábai történet is teljesen pozitív, tehát az ott lakók is betagolódtak a település életébe, de ha valaki ezt elkezdi, ezt a harangot félrehúzni, szívesen átveszik többségében ezt a hangot. És amikor látták azt, frissen ide került lelkészként 1996 őszén, hogy az én területem teljesen összeír az otthonnal. Az én utam az otthonba vezet reggel, és este körülbelül ott fejezem be a szolgálatomat. Ők is nyitottak, velem együtt nyitottak az intézmény felé, úgyhogy innentől kezdve az ünnepeinket szeretjük szorosra fűzni egymással, gyülekezet és Szeretet Otthon. Leginkább abban látszik ez, hogy a nőszövetségünk szolgál a Szeretet Otthon felé ajándékokkal, csomagokkal, nagy ünnepekre süteményeket készítenek, talán egy kicsit, hogy segítsék is az otthonnak az életét ezzel, a munkatársaknak az életét, meg hogy legyen hazai íz. Ez nagyon-nagyon fontos. Ha valami a gyülekezetben történik, egy-egy alkalom, vagy meghirdetett programot szervezünk, akkor meg ahogy a mai nap is látszott, az intézményből jönnek az idősek. Ki a saját lábán, kit segítséggel, kerekesszékkel hozunk, de hogy együtt történnek az események is. Ez nagyon fontos dolog. Egy ilyen kicsi faluban nem is lehet másképpen. Hát hogyan is néz neki az, hogy van egy közel 60 fős intézmény, egy 900 fős település, és ugye a kettő külön mozdul, itt együtt mozdul, és ezért nagyon hálás vagyok.
Lelkészként hogyan tekint, úgymond mondhatjuk azt, hogy erre a misszióra, hogy az idősekkel foglalkozik, mennyivel másabb, mennyivel különlegesebb, mint mondjuk egy gyülekezetnek egy istentiszteletet tartani?
Nagyon sokra tanítottak az idősek engem. Azzal kezdem, hogy, mert a kérdés nyilván úgy arra vonatkozott, hogy én miféle irányból tudok közelíteni, de hogy először azt tapasztaltam meg, hogy én tanultam tőlük. Korban is, tapasztalatban is, bölcsességben is jóval előttem jártak, járnak ma is, és egyszer azt mondta, még a kezdetén egy kedves idős hölgy, tele lendülettel, lelkesedéssel szolgáltam közöttük, és azt mondta, hogy könnyű magának, hiszen ma még fiatal, az életét kezdi itt, de mi az életünket fejezzük be itt ezen a helyen is. És akkor úgy megértettem, hogy igen, ők itt állnak ezen a ponton, de hogy ebből kell őket egy ilyen örökkévaló távlat felé kinyitni, és mozdítani, hogy itt vagyunk, nem biztos, hogy ő megy el előbb. Lehet, hogy én megyek el előbb. Ha együtt kezdtük a napot, és valamelyikünk már nem itt fejezi be a földi világban, akkor majd odát örvendezünk és találkozunk. Tehát ezt az örök távlatot megnyitni a lelkükbe, ez a leghatalmasabb feladat. Nagyon sokszor megtörténik, sőt, külön kérem a munkatársakat arra, ha valakit úgy látnak, hogy elmenő van az utolsó órákat, akár éjszaka, vagy a nap bármely szakában, szóljanak, hívjanak, odaülök az ágyukhoz, énekelek, az még eljut, imádkozok. Az még lehet, hogy a lelkében ott van, sőt, volt olyan kedves lakunk, aki elmondása szerint is nagyon eltávolodott a hittől. Az egész élete úgy telt, hogy volt egy gyerekkori elindulás, egy nagy varga betű, és a végén ide kanyarodott vissza szeretett otthonba. És milyen különleges volt együtt mondani az úrvacsora szereztetési igéjét. Honnan jött ez vissza az ő lelkében, amikor törlődött 60-70 év, és most mégis az élete végén velem együtt mondta, hogy az Úr halálát hirdessük, amíg eljövend. Különleges élményeket ad Isten megélni, ezeken keresztül az én lelkem sokat erősödik.
Kedves hallgatóink, 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbi Kibétel Református Szeretet Otthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó istentiszteletet tartottak az otthon lakóinak, valamint a Mezőcsáti Református Énekar közreműködésével a Nemesbiki Református Templomban. Az alkalom végén a Szeretet Otthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új 32 fős épület szárnynak. Az alkalom szeretett vendégség koronázta meg. Az eltelt 30 évben több mint 400 idős ember lakhatását tudták biztosítani. Elesett súlyos állapotú vagy egyedülálló időseket gondoznak a nap 24 órájában. Az ország egész területéről, például Miskolcról is fogadnak idős embereket, de a lakók többsége a település 30-40 kilométeres vonzás körzetéből érkezik. Sütő Dávid Peli összeállítását hallották.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Szikszó 1588 a Rákócziak csillaga címmel jelent meg kiadvány a szikszói csatáról. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be. Az író történelmi regénye az egész török hódoltság idejét bemutatja. Elkalauzolja az olvasót abba a világba, illetve a borsodi, abaúji területekre. A történész végzettségű újságíró bemutatóján elhangzott, hogy számos levéltár segítségét, történészek útmutatásait, kutatásait kapta meg, még az isztambuli levéltárba is invitálták a téma kapcsán az írót, tudtuk meg. De a török korszak legnevesebb kutatói is segítséget nyújtottak a mű írásakor. A könyvben lévő illusztrációk is a szerzőhöz köthetők, ő alkotta meg. Információink szerint egyébként a közeljövőben Szikszón is bemutatják a könyvet, valószínűleg október 8-án Szikszóváros napján, mely nevezetesen az 1588-as török felett aratott diadalnak állít emléket.
Ugye megjelent, ez már a 9. kötetem egyébként, ebből 7 saját kötet. Ugye van 3 történelmi kisregényem, azokkal kezdtem, én 2 diplomás történész lennék eredetileg végzettség szerint, újságíróként dolgoztam több mint 3 évtizeden keresztül, és eljött egy idő, amikor váltottam. És gondolkozom, régebben is az eszembe volt, hogy valamikor majd talán írok egy könyvet, és eljött az idő, amikor úgy döntöttem, hogy tényleg írok egy könyvet. Ez volt az Ezüstkard Kékmezőben, amelyik a Muhi csatáról szól, ugye, annak az apropóján készült, a tatárjárásról. És ugye én, mint történész, hát mindig 2 dolog van a könyveimben általában, az egyik a történelmi szál, benne van a történelmi múltunk, a másik pedig az, hogy ez itt a megyéhez, mert nevezhetem magamat lokálpatriótának, tehát Miskolc és vidéke is a megye általában mindegyikben szerepel, illetve jelentős helyszíne ezeknek a regényeknek. És akkor ugye megszületett a 3 történelmi regényem, utána a más jellegű könyveket írtam, és most visszatértem, ugye megint írtam egy történelmi kisregényt, nevezetesen az itt látható Szikszó 1588, a Rákóczyok csillagát. Ez pedig onnan jött, hogy körülbelül 2,5-3 éve elkezdtem rajta gondolkodni, hogy ugye a 3 nagy korszakot megcsináltam, a tatárjárást megcsináltam, megcsináltam a kuruc időket, megcsináltam a 1848-49-es szabadságharcot, de hát még ugye valami hiányzik, hát én pontosan tudtam, hogy mi hiányzik, a török idők hiányzott belőle, amit még szerettem volna megcsinálni, még engem motivált, és akkor ez eszembe jutott, de ugye nem így van, hogy az ember csettint egyet és megcsinálja, hanem akkor csinálja meg, amikor megvannak a feltételek hozzá. Tehát a feltételek alatt elsősorban az anyagiakat értem, tehát hogy amikor van rá lehetőség, hogy ki tudom adni a kötetet. És akkor fontosnak tartja, és egy jelentősebb összeggel hajlandó volt a város beszállni. A többit meg már csak úgy mellé kellett gyűjteni, de az már egyszerűbb volt, hiszen láttam, hogy ez meg fog jelenni, és akkor elkezdtem rajta dolgozni. De fejben ez már, mondom, 2,5-3 éves történet, közben olvasgattam sok mindent, például a adott korszaknak a bajvívásáról, a magyar-török bajvívásokról, híres vitézekről, de egészen pontosan, ugye, hogy ment a levelezéstől kezdve a lebonyolításig, hiszen ennek meg volt a rituáléja, pontosan megcsinálva, ugyanúgy nagyon sok minden más is benne van, hiszen a török fürdőtől a magyar verskultúráig mindent összeszedtem, ami volt időm olvasgatni vele kapcsolatban, gyűjteni az információkat, és igen, benne van, már csak azért is, mert igyekeztem, hogy bemutatni a korszakot, tehát nem csak a csatát bemutatni, meg Szikszót, hanem magát az egész korszakot, a hódoltság idejét, és ugye, mint mondtam, ugye nagyon sok szálon futnak a történetek, hiszen az egész egyébként abból indult, hogy a Szikszó hódoltság, és adót fizetett a magyaroknak, és adót fizetett a törököknek is. Akkor utána egy idő után Szikszó városa megtagadta a törököknek az adófizetést, amit a törökök ugye rossz néven vettek, mert hogy még egy város azt mondja, hogy nem fizet, az még hagyján, de hogyha van egy példa, aki nem fizet és nem turolják meg, akkor utána a többi is azt mondja, hogy akkor én sem fogok fizetni, mert ha neki nem kell, akkor én miért fizessek? Alapon, tehát ugye a budai pasának ugye kénytelen volt valamit lépni, hiszen nem nyelhette le ezt a sértést, mert akkor szétesik az adórendszerre, és nyilván ebből indult az egész történet. Tehát van benne helyszínként Buda, a várpalota ugye, amit még a Mátyás királyféle várpalota, ami felrobbant, mikor visszafoglaltuk Budát, ugye, tehát az is benne van helyszínként, benne van Székesfehérvár, amit akkor nem is Székesfehérvárnak hívtak, hanem Isztósni Belgrádnak, ugyanis a lakosságának jó része szerb volt, nem magyar nemzetiségű volt, nem betelepült szerb, és ez azért kerül bele a Székesfehérvár, mert hogy a Székesfehérvár szandzsák Béget bízta meg a budai pasa, hogy verje meg a magyarokat. Mert ugye ő már túl nagy volt ahhoz, hogy személyesen úgymond vezesse a hadat, hanem megbízta az egyik beosztottját, aki egyébként a Kara Mustafa nevű nagyon híres vitéz volt, török vitéz, őt bízta meg ezzel, és akkor Székesfehérvár is az a vidék, tehát még a Dunántúl is benne van a szikszói történetben. És akkor ugye van ott ugye különböző még, ugye említhetem itt Füleket, mert Füleken keresztül jöttek, tehát benne van a Felvidék is, Putnok városa, mert ugye ott kanyarodtak le, mert arra jöttek a Sajó mentén, benne van a Sajó mente, benne van Szendrő nagyon fontos helyszín volt, hiszen a magyar sereg ott gyülekezett, magyar-német sereg ott gyülekezett, vagy átjöttek Edelényen keresztül, mert ugye Szendrőből jöttek le Edelény, és úgy mentek Szikszónak ugye a török után. És ugye ez csak a térség, mert benne van természetesen Miskolc is, hiszen miskolci vitézek is nagy számmal részt vettek a csatában, már csak azért is, mert Homonnai Luget István, aki a korszaknak egy nagyon híres személyisége volt, ő is nagy bajvívó volt, azon kívül főnemes, és a diózsőri vitézekkel jött, akkor még Diózső nem az ő tulajdonában volt, hanem haszonbérlője volt, amikor ugye a király tartozott neki, és akkor idatta neki Diózsőt, hogy ami a uradalomhoz hoz bevételt, az a tied, és akkor le tudjuk
tehát így baltát osztak. És akkor így került a homonoid luget a szikszói csatába a Diósgyőrből, és így benne van a diósgyőri vár, és ugye a diósgyőri vitézek, és maga a homonoid lugetnek a tevékenysége, vagy Eger is benne van, Eger a második fő helyszín benne egyébként, mégpedig azért, mert hogy a Rákóczi Zsigmond az egri főkapitány volt ekkor. Előtte Szendrői volt, utána Szendrőből áthelyezték, pont egy fél évvel előtte volt, ahogy a csata volt, előtte egy fél évvel lett egri főkapitány.
Csontos Lászlótól arra is kíváncsiak voltunk, hogy a haditechnika mennyire jelenik meg a műben, ennek hitelessége is kérdés volt.
Nagyon sok érdekesség van, a legnagyobb érdekesség, ami legérdekesebb, hogyha valaki érdeklődik a hadtörténelem iránt, az, hogy nevezetesen, hogy van egy körülbelül 2500 fős magyar-német sereg. Másik oldalon van egy 11 ezer fős török sereg, amiben körülbelül 6000 janicsár volt, aki a legjobb katonájuk volt, tehát nem egy sima rablóbanda volt, hanem nagyon jó képzett katona volt a többsége, illetve nekik még volt tüzérségük is, 4 sugár ágyújuk, azaz hosszú csövű, rendes ágyújuk volt a törököknek. Magyar azoknak pedig nulla tüzérsége volt, és ennek ellenére hogy tudták megverni a sokkal nagyobb létszámú, sokkal jobban felszerelt, sokkal jobban képzett ellenséget a magyarok és a németek együtt. Tehát ez volt, ami a legnagyobb érdekesség volt benne, és bízom benne, hogy a kötetben erre választ is adok a végére.
Az írói szabadság kihasználásáról is beszélt az alkotó a könyvbemutatón.
Hát a tények azok a keretet adták, az írói szabadság pedig kitöltötte a kereteket. Tehát nyilván a csatával kapcsolatban, meg a vonulás, meg stb., amit ismerünk a történelmből, hogy azok, amik adottak voltak, azokat felhasználtam tényként. Ahhoz nem nyújtam, tehát azok úgy szerepelnek benne, a személyek is, hiszen szerepel benne, ugye Rákóczi Zsigmond a saját nevén szerepel. Szerepel benne Balázs Deák a helyettese, aki mondtam, hogy ugye kiváló vitéz volt. Az ország egyik leghíresebb vitéze, hiszen Várpalotának a vitéz kapitánya, után talán ő volt a leghíresebb magyar vitéz. Persze ezen lehet vitatkozni, azon mondom, hogy talán a leghíresebb magyar vitéz. Vagy ugye ismerjük, hogy Homonnai, akit az előbb említettem, hogy részt vett benne, és ő is híres vitéz volt. Tehát ők mind szerepelnek saját nevükön a regényben. Ugyanúgy a törököknél is szerepel benne saját nevén a budai pasa, saját nevén szerepel a Kara Mustafa, mint a hadseregnek a parancsnoka, sőt a Kara Mustafa megsebesült csata közben, és két másik, mert akit helyette beállt, azt megölték a magyarok, és akkor után, tehát három török vezér vitte végig, annyira véres volt ez a csata, hogy török oldalon három vezér vitte végig, és mind a három a saját nevén szerepe, hiszen én pontosan tudtam a szakirodalomból, megmondom, a történészekkel leveleztem, és ebből pontosan tudtam, hogy ki vett részt benne, és ezek szerepelnek, vagy amit említettem, hogy a híres költőnek is az öccse, ugye Egerben volt katona, tehát ő is a saját nevén szerepel, mert ugye a bátyának a verse is, hiszen büszkék vagyunk rá, hogy milyen kitűnő verset tudott írni, és ő is természetesen a saját nevén szerepel.
Csontos Lászlót régóta ismerjük, ugye kollégák voltunk, ezért tegeződni fogunk. Laci, Szikszóról nagyon kevés említés történt most a könyvben mutatom, holott Szikszóról írtál, szikszói csatáról. Egy pár mondatot, hogy említeni, hogy mégis hogyan jelenik meg benne Szikszó a csatával együtt.
Hát mint főhelyszín jelenik meg, hiszen a nevét is adja hozzá. Egyébként több helyszíne van a regénynek, hiszen ez egy nagyon összefüggő történet volt. Szerepel benne Buda, szerepel benne Székesfehérvár, szerepel benne Fülek, szerepel benne Putnok, szerepel benne Eger a másik főhelyszín, mert a Rákóczi Zsigmond Egernek volt a főkapitánya, aki a csatát vezette a magyar-német sereg részéről. Szerepel benne Diósgyőri, hiszen diósgyőri vitézek is részt vettek benne. Szerepel benne Szendrővára, mert ott gyülekezett a magyar-német sereg, és szerepel benne Edelény is, hiszen Edelénye meg áthaladtak.
És Szikszó konkrétan csak a csata helyszínén?
Nem, hát az előkészületek, az minden le van írva. Tulajdonképpen a Szikszó város ekkor 6 utcából át, és volt a református templom, ami ma is áll, a szép műemlék templom, akkor is megvolt, előtte vették körbe már ennek a konfliktusnak az előszeleként a kőfallal, ami ma is megvan, és ugye maga a felkészülés is, a csatára készülés is szerepel benne, illetve a csatát a Szikszó mellett vívták a domboldalon, de magában a Szikszóban is volt egy összecsapás, ahol a törökök próbálták a templomot elfoglalni. A történelmi források szerint nem tudjuk, hogy sikerült vagy nem. Vélelmezhetően a torony, illetve a templom egy része az magyar kézen maradt, mire megjött a felmentősereg, tehát ilyen szempontból sikeresnek tekinthető a város
részéről. És város egyébként részben leégett a csatával kapcsolatban, meg az ostromban kapcsolatban.
Honnan jött a gondolat, hogy egyáltalán erről a csatáról írj?
Hát a gondolat onnan jött, hogy már ugye én történészként, történész végzettségű személyként írtam három történelmi kisregényt, amelyik általában ebben a régióban játszik, vagy részben itt játszódik, ugye írtam a tatárkorról, írtam a kuruszokról, 1848-49, és gondoltam, hogy hát még egy nagyon fontos korszak hiányzik, ez a török idők, illetve a hódoltság, és ez a hódoltság elébe esik, és egyébként a Szikszói csatáról még annyit hagy mondjak el, hogy ez a 15 éves háború előtti korszaknak a legnagyobb csatája volt, és legnagyobb magyar győzelme, ami sajnos Szikszón kívül kevésbé ismert manapság.
Kutatásaidat merre, hol tetted?
Hát én, mint történészként már sok mindent tudtam, elmúlt két évben, mióta úgy igazából megfogalmazódott bennem, sok mindent elolvastam, könyveket ezzel kapcsolatban, illetve interneten, valamint milyen történész végzettség és történész segítséggel az ország legismertebb törökkori kutatóival leveleztem, és akkor kérdeztem őket, illetve küldtek szakirodalmat, cikkeket, vagy véleményezték a véleményemet, és akkor így készült. Tehát, hogy személyesen ma már az elektronikának köszönhetően nem kell találkozni. Ennek köszönhetően ugye például aki a Szikszói csatáról írt tanulmányt, a legismertebb történésszel is felvettem a kapcsolatot, és ő is segített ebbe, illetve kiderült a fiáról, ő meg Rákóczi Zsigmondról írt könyvet, és egy füst alatt el lehetett vele intézni a fián keresztüli dolgokat is.
Szikszó, mikor mutatott be ezt?
Hát az igazat megvalva, arról volt szó, hogy október 8-án, bár nem tudom, hogy ezt most el szabad elárulni, vagy nem, de hogy október 8-án a város napja, ugye ennek a csatának a napja, és akkor fog szerepelni ez a könyv is. Azt is tudom, hogy hol, meg kb. Hogyan, de azt, ha ne lőjük le, az a polgármester úr időben be fogja jelenteni.
Kedves hallgatóink, Szikszó 1588 a Rákócziak csillaga címmel jelent meg kiadvány a Szikszói csatáról. Csontos László írását a miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be. Az író történelmi regénye az egész török hódoltság idejét bemutatja.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Hornyák Zoltánt hallották. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Mózes első könyve harmadik fejezetének második és harmadik verseiből hallgassuk meg. Az asszony így válaszolt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, amely a kert közepén van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se érintsétek, hogy meg ne halljatok. Amikor az ember nincs meggyőződve, vagy csak az értelmével hiszi az Isten kijelentéseinek igazságát, vagyis tudja, birtokában van a biztos ismeretnek, de hiányzik a szívbéli bizodalom Isten és az ő kijelentései felől, úgy veszélyes belemenni és beszélgetésbe elegyedni a sátánnal, vagy azokkal, akik az ő hazugságait állítják, hirdetik. Miért mondom ezt? Az ember bukásának a története elénk tárja azt, hogy az első emberpár konkrétan tudta, mit mondott az Isten szóról szóra. Mint ahogyan mi is csuklóból vissza tudjuk mondani a különféle bibliai történeteket, megtanult igeverseket, az igének tanításait, de mindez nem volt elegendő. Ahogyan a mi életünkre sem elegendő a mindennapokban az, hogy például tudok és hiszek az Istenben, tudom, mit tanít nekem, mit tanácsol, parancsol, de nem ragaszkodom hozzá, nem őt választom, és nem az ő útját. Hiszen amikor Jézus megkísértésének történetéről olvasunk, könnyedén azt mondhatjuk, persze, hogy Jézus meg tudta tartani, hiszen ő Isten fia, de mi csak egyszerű emberek vagyunk. A Heidelbergi K.T. a következőket fogalmazza meg az ige által. Az Isten az embert olyanná teremtette, hogy teljesíthetné azt, amit a törvényében követel. Az ember azonban a sátán ösztönzésére, szándékos engedetlenségével mind magától, mind utódaitól az isteni ajándékot elrabolta. Az ember úgy lett teremtve, hogy mindazt megélje és megtarthassa, amit az Isten mond. De csak vele, és csak általa képes erre. Az ember nem csak akkor, hanem ma is legtöbbször az Istentől függetlenítve magát a sátán ösztönzésére, aminek persze nincs is legtöbbször tudatában, hozza meg döntéseit. Választ, cselekszik. Mondván, én tudom, mi a jó nekem. És a saját értelmemre, érzéseimre, vágyaimra támaszkodva aszerint döntök, ami kívánatos a szemnek, a testnek, ami szerintem jó nekem. Jézusnak nem azért sikerült elsősorban kiállnia a próbát, s visszavernie a sátán támadásait, mert Isten fia volt, hanem azért, mert nem csak tudta, mi van megírva, hanem abból nem engedett, ahhoz ragaszkodott is. Erre bátorít a Jakab levelében is az Úr. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Ha Krisztuséi vagyunk, akkor ne feledjük el. Általa mi is Isten gyermekei vagyunk, vagyis velünk van, de legyünk mi is vele. A kérdés, kihez, mihez ragaszkodunk? Ragaszkodom Istenhez és az ő kijelentéseihez? A mai ige magyarázat az Arad belvárosi gyülekezetben szolgáló Bíró Botond lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották.